a zsidókhoz írt levél, 13. fejezete, az első 6 vers így hangzik. A testvéri szeretet legyen maradandó. A vendég szeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mint a fogolytársaik volnátok. A gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Ne legyetek pénzsóvára, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember, mit árthat a nékem? Eddig Isten igéje, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk.
Amikor körbe menjünk valahol a városban, mostanában nagyon sok helyen látjunk építkezéseket. Nem csak az utakat, hanem épületeket. És az az érdekes számomra, amikor kezdődik egy új építkezés, az elején, amikor csinálnak a földmunka, és csinálnak az állapot, néha ez nagyon sok időt tart. Ott van egy kerítés a terület fölött, körül, és várjuk, hogy mikor lesz valami ebből. Egy, két, három, négy hónap eltelt. Néha több, mielőtt végre látjunk valami abból. Nagyon sok időt töltenek azzal, hogy legyen egy jó erős alap egy épület. Mert egy jó alap nélkül nem lehet jól építeni egy épületet. És én azt mondom, hogy ugyanezt látjunk az új szövetségben, amikor Paul ír egy levelet, vagy mások is írnak leveleket. Például a római levelben, az első 11 fejezetben Paul csak az állapval foglalkozik. 16 fejezetből 11 fejezet keresztül az állap. A teológia állap arra, amit ő akar mondani. Az Efézus levelben az első 3 fejezet az állap, utána az utolsó 3 följön az épületre. Itt a zsidókhoz írt levelben a szerző az első 11 fejezet foglalkozik az állapba. Foglalkozik a teológia kérdésekkel, ami érint az életünket. És utána jön 2 fejezet, amikor foglalkozik az épületre, ami rájön. Először van a teológia, először van a dogma, és utána jön a mi felelősség. Először jön az, hogy milyen a mi pozíció Krisztusban, és utána jön a gyakorlati dolgok, hogy hogyan kell élni a hívő életet. És azért hangsúlyozom ezt, mert magyarulat az igében foglalkozunk egy gyakorlati dologgal. Azzal foglalkozunk, hogy hogyan kell élni a keresztény életet. De óvatos kell lenni. Mert csak igazán tudunk foglalkozni ezzel, ha már megvan az alap. És én feltételezem valamit, lehetséges, hogy tévesen, de én feltételezem valamit ma, hogy a legtöbb ember, aki itt van, megvan egy alap. Ismerjünk az Isten igéjét, ismerjünk azokat az igazságokat, amit találjuk az igében, és arra tudunk ráépíteni. De én azt mondom, hogy ha hiányzik az az alap, akkor nem tudunk jól ráépíteni. Az egyik veszély az, hogy a mi viselkedésünk nem függ az igazságtól, az alaptól, hanem az érzésektől. És mi azt mondjuk, hogy én úgy érzem, hogy jó lenne ezt csinálni, vagy jó lenne azt csinálni, ahelyett, hogy mi fölteszünk a kérdést, Isten igény mit mond. Van-e valami él, van-e valami igazság, ami legyen az alap, amilyen kell építeni. És ebben az igé szakaszban én azt mondom, hogy fontos, hogy van egy alap, és az az alap a hit Jézus Krisztusban. Anélkül nem érdemes igazán foglalkozni ezek az elkölcsi dolgokkal, hogy hogyan kell élni. Mert ezek a dolgok által az ember nem üdvözül, hanem ez az elvárás Istentől, hogy a hívő ember hogyan kell élni. Lényegében ebben az igé szakaszban a szerző három fő dologgal foglalkozik. Hogy hogyan, hogy a hívő embernek hogyan kell élni. És az első rész itt az, hogy legyen irgalmas. Legyen szeretet benne. És beszél három helyzetről itt, ez az első pont a vázlatban. Három gondolatról van szó. Az első az, hogy legyen testvéri szeretet. Több helyen az igében nagy hangsúlyt tesz a szerzők arra, hogy milyen fontos, milyen nagy hangsúlyt kell tenni arra, hogy elsősorban legyen a testvéri szeretet. Emlékeztem már, hogy az utolsó évben az egyik tantárgy, amit tanultam a teológián, az iszlám volt. És az egyik péntek délután az volt a házi feladatunk, hogy kellett menni egy alkalom egy iszlám közösségben. Külön élmény volt az, az osztályomból két nő ment velem oda. Természetesen a nők nem tudtak bemenni ugyanabba a helyiségbe, ahol a férfiak mentek. A nők külön mentek le a pincébe, és ott ők csak hangosítással tudtak hallani az alkalom, de nem tudtak ott lenni, ahol a férfiak voltak. És a férfiak úgy bementünk a helyiségbe, első feladat le kellett vinni a cipőt, külön a bejárat mellett volt egy fürdő, ahol nem mindegyik férfi, de egy pár férfi oda ment, ott tudta mosni a lábát, hogy tudta úgy ezután bemenni az alkalomba. Az alkalom úgy kezdődött, hogy az imám, aki vezeti ezt az alkalomat, olyan, mint egy lelkész, ő kezd mondani valamit arabul, fogadom sincs, hogy miről beszél, de a legtöbb ember ott utána válaszolt valamit arabul, én csak néztem, hogy mi van így, utána fogja az ő szentünk, a Korán, és olvas arabul, szinte arabul, szerintem a legtöbb hallgató nem tudta követni, hogy mit olvasott, de utána jött a predikáció. Érdekes volt számomra, hogy az egyik dolog, amit hangsúlyozta, a testvéri szeretet. A testvéri szeretet. Amikor hazamentem, és ezt mondtam, hogy Bolyannak, hogy azt mondja, persze! Lehet beszélni a testvéri szeretet, ők szeretek egymást, de nem foglalkoznak a kívülállókkal. Jó, megítéljük őket. De én azt mondom, hogy de vajon ez fiktív. Mert a Bibliában ugyanazt látjunk, az egyik fő feladatunk szeretni egymást. Ha tovább mondjuk, én azt mondom, hogy lényeges különbségek látom a kettő között. Mert én azt látom, hogy az iszlámban hiányzik az állam. Hiányzik a hit Krisztusban. Lényegében ők azt mondnak, hogy a jó cselekedet által az ember üdvözöl. Ha te teszel ezt, ha te teszel azt, ha te csinálsz ezt, akkor üdvözlesz. Mi nem mondjuk ezt, mi azt mondjuk, hogy az alap a hit Krisztusban. De mi azt is mondjuk, hogy építeni kell az alapra. Ha csak egy alapban egy épületnek, akkor azt mondom, hogy nem nagyon szélfő, nem tudunk használni azt az épületet sok mindenben. És azt kell mondanom, hogy néha látom az iszlám világban, hogy jobban gyakorolnak a testvéri szeretetet, mint mi keresztények. Én azt mondom, hogy az szégyen. Az szégyen. Mert mi még inkább vagyunk azok az emberek, akik képesek szeretni egymást. A Filippi chapterben, harmadik és negyedik versben látjunk, hogy mi a fő probléma. Amikor Paul azt mondja, hogy nem önzésből kell szeretni egymást. És azt mondja, hogy senki se a maga hasznát nézi, hanem mindenki a másikét is. És én azt látom, hogy az a hiba sokszor, hogy mi annyit foglalkozunk saját magunkkal, hogy mi annyira dolgozunk, hogy tudunk létrehozni valami jó a mi családunknak, hogy mi elfelejtünk a testvért. És ez bűn a mi életünkben, amikor mi ezt csináljuk. Amikor csak magunkkal foglalkozunk, és nem figyeljünk a testvére, és nem vagyunk kész áldozatkozni a testvérért. Ha tovább olvasunk, szélesíti a kör a szerző, és azt mondja, hogy nem csak a testvéri szeretet, hanem azt mondja, hogy a vendég szeretetről még ne felejtkezzetek. És az az érdekes, hogy itt, amikor beszél a vendég szeretetről, konkrétan beszél az idegen emberről. Nem beszél arról, hogy mi gyakoroljunk a szeretet azok az emberekkel, akik ismerünk, hanem kifejezetten arról, hogy kell gyakorolni a szeretetet a teljesen idegen ember felett. És én azt mondom, hogy mindannyian tapasztaltunk ezt valamikor az életünkre. Az egyik példa, amit régebben mindig fölhoztunk, amikor az ember megy Erdélybe. Milyen a vendég szeretet ott? Bemenjünk egy olyan helyre, ahol nem ismerjük a vendéglátók, és abban az időben, amikor nem volt sok ott. És bemenjünk egy otthonba, és ott mindent tesznek az asztalra. Csak csodálkozunk az asztalon, hogy nincs semmi a boltokban, hogyan tudnak ilyen sok mindent tenni az asztalra. És az az igazság, hogy minden nap nem tudtak annyit tenni az asztalra, de amikor egy vendég jött, akkor az volt a gondolkodás, akkor a legjobbat kell tenni az asztalra. Mi hogy vagyunk, amikor jön egy vendég a mi otthonunkban? Mondjuk, hogy az a legfinomabb, azt teszem hátul a szekrényben, hogy nem tudnak, hogy az van, mert én akarok, hogy én tudok meginni azt, és azt nem akarok osztani azt valaki mással. Vagy azt, amikor jön valaki, keresünk a legjobbat, és a legjobbat teszünk az asztalra. Én azt mondom, hogy most kaptam egy levelet az egyik ismerősömtől, aki nyáron szolgált Indiában. És ő mesélt arról, hogy azok a hindu családok, ahol ők voltak, milyen volt a vendég szeretet. Ahogyan mindek oda vacsorázni velük. Az ő levelben én azt mondom, hogy egy harmada azzal foglalkozott, azzal, hogy milyen volt az vendég szeretet ott. Egy pár évvel ezelőtt, amikor mentem Törökországba látogatni a nővéremet, én emlékszem, hogy mi érkeztünk a városba, nem tudom hány millió ember látik Isztambulban, a sógorom semmi információt nem küldött nekem, hogy hol látnak. És mondod, majd amikor érkezel, olyan tudsz fölhívni minket. nem mondta azt, hogy kell egy különleges eszköz, amit használni a telefonnál, nem tudtunk telefonálni végre, a harmadik próbálkozás után bementem egy boltba, mondtam az embernek, hogy próbálok menni erre a címre, esetleg tudna segíteni. A vendég szeretett. Megbeszéltek ott a boltban, mit kell csinálni, ott volt egy idősebb bácsi, ő üljön be a kocsiba veletek, ő oda vitt titeket. A város másik részére. Nem kellett csinálni ezt. Nem ismert minket. Nem is tudott kommunikálni velünk. Amikor rögtünk mellettem a kocsiban, lényegében két dolgot tudott mondani. Az egyik az volt, hogy stop. A másik az volt, hogy így. Nem mondott semmit, csak mutatta. És akkor azt mondja, hogy ha nyomni kell az át. Így volt, de az mindegy szeretett. Egy órán keresztül. És amikor oda érkeztünk, lényegében ő azt mondja, hogy szia. Fölszal tömegközlekedésre és hazament. Ez a vendég szeretet. Ez bennünk van. Mi kész vagyunk oda tanni két órát, hogy segítséget adjunk egy teljesen idegen embernek. Amikor valaki kérdez tőlünk, hogy hova kell menni? Valamikor jutott az eszünkbe, hogy esetleg oda kell kísérni őt? Ez a vendég szeretet. Amikor mi kész vagyunk, segítséget adni egy teljesen idegen embernek. A harmadik, amit érint így, amikor beszél a szeretetről, beszél, ne felejtkezzetek még a fogolyról. És így, amikor írta szerintem, ő konkrétan beszélt azok az emberekről, aki a hitük miatt börtönbe kerültek. És azt mondja, hogy ne felejtkezzünk ezek az emberekről. Én azt mondom, hogy nem csak. És szerintem valahogyan ezzel mondja, hogy ne felejtsünk el azok az emberekről, akik sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint mi. Akik nem tehetnek arról, majd olyan helyzetben vannak, amiről nem tehetnek. Esetleg börtönben, esetleg betegség miatt. Mi hogyan foglalkozunk egy ilyen ember? Az elvárás a hívő embertől a szeretet. Az, hogy mi nem vagyunk önzőek, és nem csak a saját dolgainkkal foglalkozunk, hanem mi azt mondjuk, hogy a másik ember fontosabb, mint én. Ez az önzetlenség. És én azt mondom, hogy valahogy én azt láttam, hogy amikor az ember meg fiatal, és egyedül áll, valahogy ez benne van. Mert van időm, szabad vagyok, semmi felelősségem nincs. De én azt láttam, hogy valahogy amikor az ember ma 30-35-40 éves, akkor van család, van felelősség, és az nagyon sokat kivisz az emberből. És valahogyan kimarad az életünkből. Ezek. És ez egy nagy hiba. És látni kell az értékrendünkben, hogy mi az, ami igazán fontos. És látni kell, hogy igenis a szeretet, az önzetlenség fontosabb. A másik gondolat ebben a részben a vázaton, a második pont, az, hogy legyél tiszta. És így konkrétan van szó a házasságról, és azt mondja, hogy legyen szent a házasság, legyen ez egy kiemelt dolog. és utána beszél a parancsnokság és a házasság törés ellen. Azt kell látni, hogy abban az időben, amikor a szerzőr írt, volt két probléma. Az egyik probléma az volt, hogy némelyik ember azt mondta, hogy jó vagy egyedülállóság. És azt mondta, hogy az igazi szent ember, az nem kört házasságot, az marad egyedül. És ha valaki igazán tetszeni akar Istennek, akkor maradjon egyedül. Ez a jó. Csak a Biblia nem mond ezt. És azért ez az egyik oka, hogy a szerző azt mondja, hogy nem az a megoldás, hogy valaki ne éljen házasságban, hanem a házasság az jó. És utána beszélt arról, hogy hogyan kell élni a házasságban. Én azt mondom, hogy mi egy olyan világban éljük, ahol az értékrend más, mint a miénk. Ez a világ azt mondja egy egyedülállónak, hogy nem kell házasságot kötni, gond nélkül lehet együtt élni valakivel, így lehet jobban megismerni egymást, és akkor esetleg idővel valamikor lehet házasságot kötni, de az nem olyan fontos. A világ ezt mond. És a világ azt mond, hogy ha valaki mégis házasságot köt, de nem úgy jön ki a lépeseket, ahogyan várta, akkor lehet elválni. Azt mondnak, hogy nem kell felelősséget vállalni, gond nélkül lehet elválni, szabad vagy. Ez, amit a világ mond. Azt, hogy az egyedülállónak nem kell összeházasodni, azt, hogy a házas ember valamikor cserélhet pár. A Biblia egy egészen más értékrend ad nekünk. És ez az értékrend nem változik. Akkor is a társadalom változott. És a Biblia tanítás még mindig azt mondja, hogy a parancsnokság az bűn. A házasságon kívül kapcsolat az bűn. És a mi feladatunk mindent csinálni, hogy tudunk kerülni a bűn. És én azt mondom, hogy nehéz abban a társadalomban, amiben mi éljük. Mert az egyik, a tanács, ami a hitetlen ember ad nekünk, az egészen más, mint itt a Biblia mond. A másik az, hogy amit mi állandóan látjunk, vagy tudunk látni, az csábít. A tévéműsorok, amit látjuk. Mi a jellemző? A házasságon kívüli kapcsolat. Nem látjuk azt, hogy a házasság kiemelt, mint nagy érték. És mi minden nap ezt szívjunk be. A tévéből, az újságokból. És ez a természet. De ez nem az, ami Istentől van. Én azt mondom, hogy mi állandó veszélyben vagyunk. Ismerjük a történet a Mózes első könyvéből, amikor József szolgált a Potifar házában. És a Potifar felesége oda ment Józsefhoz. És azt mondom, legyél kapcsolatban vele. Mi azt látjuk, hogy József abban a helyzetben menekült a kísértéstől. Az első Korintus 6. rész a 18. versben pontosan Pál ad nekünk ezt a tanítást. Amikor veszélybe kerüljünk ebben a területben, a megoldás a menekülés. A menekülés. És én azt mondom, hogy a tévében, amit nézünk, veszély van. Néha ki kell kapcsolni. Át kell kapcsolni más vatonra. Én azt mondom, hogy lehetséges egy nagyobb veszély az internet. Mert az ember egyedül tűn nézni és látni olyasmit, amit akar. Régebben a társadalom egy kicsi korlátozta, amit csináljunk. Egy templomba járó férfi nem fog menni az újságokhoz, és megvenni olyan újságot, mert valaki láthatja ezt. És akkor nem merjünk ezt, de az internettel senki nem látja azt. Egy olyan lehetőséget nyit az embernek, hogy azt mondom, hogy könnyű titokban csinálni olyasmit, ami bűn. Nem könnyebb ma. Én azt mondom, hogy sokkal nehezebb. Sohasem fogok elfelejteni a történetet, amit a Howard Hendricks mondott, egy teológia professzor az Egyesült Államokban. Beszélt arról, hogy hogyan változott a házasság az utolsó 100 évben. És ő azt mondta, hogy 100 évvel ezelőtt, 150 évvel ezelőtt a legtöbb férfi a mezőgazdaságban dolgozott. És már az maga erősítette a házasságot. Mert a férj és a feleség egymástól függtek. Mert a feleség csinálta a munkát az otthonban, a férfi csinálta a munkát a földön. És tudtak kiegészíteni egymást. Nem tudtak független lenni egymástól, mert kiegészítették egymást a munkával. Mi van ma? Egy nőnek egészen most nem függ a férjétől, neki van saját állása. A férfi nem függ a feleségétől, ő gond nélkül tud menni valamelyik étterembe egy étkezésre. Nem szükség van arra, hogy a felesége csinálja a vacsorát neki, az ebédet neki. Nincs az a függőség, ami volt 100 évvel. Most már sokkal könnyebb önálló életet élni. Azt mondhatunk, most már sokkal könnyebb élni. A másik, amit a Hendricks mondott, ő azt mondta, hogy akkor 150 évvel ezelőtt, amikor a férfi ment dolgozni, ő a földre ment, amikor ő dolgozott a földön, amikor készítette a földet, ő sétált, sokszor egy egész nap egy számalmút. Mielőtt tudta vetni a földet, akkor kellett készítenie. És akkor ő ott sétál egész nap, kemény munka, egy számal vagy egy lómút. Minden alkalom, amikor ő fölmeri, ő mit lát? A számal vagy a ló hasonló része. Este ő hazamegy, a felesége egész nap dolgozott az otthonban, a felesége hallja, nagyon rosszul néz ki, de ő felhasonlítja az ő felesége a számal hasonló részével. Ki győz? A feleség! A feleség győz! Mi van a mai világban? A férfi bemegy a munkahelybe, ahol dolgozik egy egyedülálló tisztánő, aki korán megy a fókel, egy másfél órán keresztül ott van a fürdőszobában, készíteni magát, hogy ő jól nézzen ki. A férfi hazamegy, a felesége egész nap kutott a 3-10 gyerek után, a hajja így néz ki, összehasonlítja a kettőt, ki győz. Sajnálom, a felesége nem. És ez a helyzet, amiben mi élünk. És azért mondom, hogy szükség van arra, hogy mi a döntéseket hozunk az alapon, az, hogy mit mond az Isten igéje, és nem az érzések alapja. Tiszta kell maradni ebben a területben, mint hívő emberek. A harmadik. Ne legyetek pénzsóvarok. Valahogyan meg kell tanulni, hogyan tudunk megelégedett lenni azzal, ami van. És megint látom, hogy nagyon nehéz. Amikor én növekedtem föl az Egyesült Államokban, volt egy olyan mondás, hogy lépés kell tartani a Jones-ékkal. A Jones az egy ismert név az Egyesült Államokban, az olyan, mint itt, hogy lépés kell tartani a szabadékkal. Ha a szabadéknak vesznek valami, akkor nekem is az kell. Ha ők vesznek egy újabb kocsit, akkor nekem kell újabb kocsi. Ha ők vesznek egy nagyobb házat, akkor nekem is kell egy nagyobb házat. Ismerjünk, ha nézünk az utolsó 30 évet, hogy mi volt. Nem tudom szólenben jól mondom-e, de esetleg az első volt, hogy az a fekete-fehér tévé az nem jó. Színes tévé kell. A szabóeknak nekik van. A gyerekek ott voltak, akik hazajöttek, és azt mondják, hogy milyen jó az a színes tévé. Utána jön a mikrohullámcsütő. Az eddig édesanyja, de milyen jó, hogy van egy mikrohullámcsütő, sokkal könnyebb az életem miatt, emiatt. Akkor mi kell egy mikrohullámcsütő? Természetesen mindenki emlékszik a 97-98 években, amikor mindenki kiment Ausztriába, és hazajött a meghűtővel a kocsi tetején. Akkor az volt a következő, hogy mindenkinek kell egy meghűtő. Semmi nincs, amit tudok belerakni, de megütő kell. És akkor a következő a videójátszó. Utána a DVD-játszó. És menjünk sorban, sorban. Régebben a keleti kocsi a teljesen megfelel. Az ember örül egy pár egy várat, utána a végre kapott egy szabad. Ha valaki nagyon sok évet vár, akkor esetleg egy nagyszerű, gyönyörű dacia kapott. Hát, mi van ma? Most már az nem felel meg. Most már ilyen kocsi kell, olyan kocsi kell. És most már nem csak az a kocsi kell, hanem az, hogy mi van benne. És nem mondom, hogy ezek a dolgok teljesen rosszak. Csak én azt mondom, hogy az a probléma, amikor van egy bizonyos kapcsiság bennünk, hogy én látom, hogy a másik embernek van, és én azt mondom, hogy minden áron az nekem is kell. És én azt látom, hogy az egyik eredmény az, hogy mi egy olyan adósság vállaljunk, ami túl nagy teher. És amiatt mi nem tudunk megelégedett lenni azzal, ami van, mi mindig nézünk körül, és látjuk, hogy mi lehetne. És mindig több kell, és mindig több kell, és mindig több kell. És az igéj más mond. Az igéj azt mondja, hogy legyetek megelégedett azzal, ami van. És utána tovább beszél, hogy a mi biztonságunk az Úrban van. És van két ószövetségi ige itt, amit olvasunk, az egyik a 118. Zsoltárból, a 6. vers, a másik a Józsué első rész az ötödik vers. És lényegében mind a kettőben azt mond, hogy Isten velünk van. És ha Isten veled van, nem kell semmi más. Nem kell semmi más. Az egyik író azt mondta, hogy az adósság soha sem az igazi probléma, hanem van valami mélyebb gyökér. És ő azt mondta, hogy az igazi gyökér a kapcsiság az, hogy valami többet kell. Az, hogy az önfegyelem hiánya, hogy nem tudok várni még egy hónapot se, azonnal kell az. A türelmetlenség az a rossz önkény. Van valahogy abban van benne, hogy a többiek mit fognak gondolni róla, ha én még mindig csak egy panelházban élek. Mit fognak mondani róla? Szóval ilyen más dolgok okoznak azt, hogy mi vállaljunk egy olyan adósságot, ami túl nagy tehér. És én azt mondom, hogy az a tehér, az tönkretesz minden más. Mert az adósság miatt többet kell dolgozni. Kevesebb időt tudok tölteni a családommal. Nem marad idő a vendég szeretetre. Nem marad idő a testvéri szeretetre. Egy pár évvel ezelőtt, ha valaki a gyülekezetben költözött, nem volt ritkaság, hogy 20 ember ott volt segíteni. Mindenki oda ment. Az utolsó években, nem mondom, hogy ez mindig igaz, de én azt tapasztaltam, sokkal nehezebb összeszedni 20 embert. Nem is mondom, hogy teltetlenül kell 20 ember egy költözésre, de milyen jó, ha van. Milyen jó, ha van valami, és mindenki azt mondja, jó, tudom, hogy én tudném menni kirándulni, én tudném ezt csinálni, tudném vágni kért a füvet nálunk, de inkább én megyek segíteni. A testvéri szeretet. Az értékrendünk kell változni. Építkezünk a mi életünkben. Én azt mondom, hogy nagyon remélem, hogy a jó állapot megvan. Ha nincs, akkor rendbe kell hozni az állapot. De utána kell ráépíteni. Ezek a dolgokkal. Az irgalmasság, a tisztaság és a megjelenedettség. Az a kívánság a mindenkinek, hogy építsünk egy gyönyörű, szép épületet erre a jó alapra. Imádkozom. Édes Atyánk, majdnem mindnyájunk tudunk mondani azt, hogy jól kezdtünk veled. Tudunk mondani azt, hogy öröm volt megismerni téged és indulni az úton veled. Jó volt létrehozni egy megfelelő állapot a mi életünkre. És kérjünk, hogy segíts minket, hogy jól tudunk folytatni ezt az építkezést. És tudunk egy olyan házat építeni a mi életünkben, ami dicsér téged. Ahol jellemző az irgalmasság. Ahol jellemző a tisztaság. És ahol jellemző a megelégedettség. És mondhatjuk, ahol jellemző az, hogy biztonságunk van, mert mi tudjunk, hogy milyen vád, és mi ismerjük téged. Kérjünk, hogy segíts, hogy így tudunk tovább építeni. Amen.